Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást, és akkor most mód van 20 percen át kérdésekre, kommentárokra. Senkit ne bizonytalanítson el, hogy mondjuk a Barguszival kapcsolatban, amit mondtam, azért az egy érdemi jó hozzászólás volt. Tehát tessék parancsolni, kezdjük ott. Jó volna, ha kifáradna, mert akkor a többiek nem fogják hallani.
Földes András vagyok, és Orhaz Zolinak a, most jöttem meg csak Orhaz Zolinak az előadására, de nem bírom ki, hogy ne mondjak néhány dolgot, mint szintén természettudományos végzettségű ember. Rengeteg dologban egyetértünk, tehát valami nagy baj van ebben a úgynevezett médiában, úgynevezett híreknek, tényeknek viszonyában, stb. Csak hogy abba, amit Zoli elmondott, abban én érzek egy nagyon veszélyes dolgot, mintha visszakívánnánk a mikrofonbizottságot, meg a központi bizottságot, meg nem tudom milyen bizottságot, hogy ezzel meg lehetne oldani ezt az egész ügyet. Sajnos nem. Mert bármennyire is fáj nekem, nagyon sokan nézik a valóságsókat, nagyon sokan nézik ezeket a műsorokat, és azért vannak ezek a műsorok, mert nagyon sokan nézik őket. És semmiféle olyan központi intézkedéssel, hogy most akkor ez csúnya dolog, és ezt valamilyen módon meggátoljuk, ezt nem lehet megszüntetni. Azt kellene megnézni, hogy miért van ez így. Hogy miért van ez így, hogy mondjuk egy valóságsót nagyon sokan néznek, miért van az úgy, hogy eltűrjük a pontatlanságokat hírekben, egyebekben, és hogyan lehet az egészet azzal összeegyeztetni, hogy most végül is sajtószabadság van. Tehát tulajdonképpen nem lenne jó, hogyha a pösze riportereket nem engednénk szóhoz jutni. Miért ne beszélhetne egy pösze riporter? Azt kellene megoldani, hogy valahogy összeegyeztethető legyen a tényeknek és a tudásnak a megfelelő helye, az a helye, amit mi szeretnénk, hogy ott legyen, azzal, ami van az országban. Mert sajnos nem lehet, akármit csinálunk, attól még többen fogják nézni a valóságsót. Tehát ugye meg tudom mondani, hogy Majka hányszor több szavazatot kapott az országban, mint X vagy Y politikai párt. És ezek a dolgok itt vannak és léteznek, és nem igazán lehet ellenük úgy tenni, hogy azt mondjuk, hogy vége, elég az egész, de mostantól kezdve csak ellenőrzött hírek, ellenőrzött ez meg az, és utána majd minden szép és jó lesz. Soha többet nem lesz olyan szép és jó, azok az idők már elmúltak örökre. Na most még néhány, ez a dolognak a... Nyilván most itt majd veszekedni fogunk, de hát ez a... Hála Istennek ez nem baj. Mondom, az alap kérdése és az alap problémával teljes mértékben egyetértünk. A másik dolog ez a, nem tudom másképp mondani, mint vulgár nyelvészkedés. Tehát az, hogy mi az a védhetetlen gól, azt mindannyian tudjuk, és azt is tudjuk, hogy miben különbözik egy olyan sima közönséges góltól. Ugye a védhetetlen gól az, ami statisztikai átlagban bizonyos paraméterekben megegyezik az összes többi góllal, amit nem szokás kivédeni. Néha ezt is lehet mondani, és ennek is van értelme, mert értjük, hogy a kapus kivédett egy védhetetlen gólt. Hülyén hangzik, de tudjuk, hogy mit jelent. Azt jelenti, ezt a gólt általában nem szokták kivédeni, de most ez a kapus valahogy megfogta. Ugyanez, hogy valaki azt mondja, novemberben vagy szeptemberi időjáráson, ezt is értjük. Az időjárás most novembernek ebben a hetében olyan, mint nagy, mit tudom én, 80 év átlagában a szeptemberi szokott lenni. Tehát ebben nincsen semmi baj, ebbe kár belekötni szerintem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Nekem azért tetszett az előadás, mert megértettem belőle, hogy miért nem hisz a médiának. És nem... De ne téveszik össze a lényegi mondani valót azzal, hogy a kis szépség, hiba, a beszéd, a szó, botlás, hát itt is az előadók közül, de mondjuk én biztos, hogy számos hibát elkövettem, attól jó volna a lényegre tekintenének, és azért a érdemi mondani valója az Orha Zoltán úrnak engem meggyőzött. Tehát nem arról van szó, hogy majd egy bizottság hagyja jóval, amelyik majd tud tévedni, hanem azért egy kicsit igényesebben kellene működnie, még a még a kereskedelmi televíziónak is, és leginkább a közszolgálatinak, mert ez a mi pénzünk. Na meg most, hogy az emberek mit szeretnek látni, az nagyon gyorsan tévutakra vezet. Római birodalomban nagyon-nagyon szerették a cirkuszi játékokat. Én mindamellett nem szerettem volna, ha akkor értem volna a közönségbe lenni, a még kevésbé a porondon. Odaadom Orhaz úrnak.
Köszönöm szépen. Nem sírom vissza az antivilágot, ha valaki esetleg Andris, ugye, aki a PCABC-nek oszlopos tagja volt annak idején, és dolgoztunk is együtt. Nem erről van szó, hanem tényleg arról van szó, az igényességről. Igenis. Nem szabad össze beszédhibás embereknek oda engedni a mikrofont, odaadni nekik, és azt mondja, hogy komán, hónaptól te vagy a sztár, és csak rajtad múlik, hogy menjen ez a hallgatottság. Én erre gondoltam. Nem azt sírom vissza. Köszönöm.
Köszönöm.
Én Petersfoly Zsúrról szeretnék mondani egy pár szót, aki az IAT tanszék vezetőt az általában értenem. Ő arra a dialógusok törekedett, amivel Pavlov tanított tanítványi, tehát volt élőben olvasni, Moldakiban, mert akkor még az orosz kötelező nyelv volt, és folytani kell belőle. Ő most azt nyilatkozta, hogy a helyzet megváltozott régen, a professzorok tanították a diákokat, most pont fordítva, a diákok tanulnak a professzorok.
De jó lenne. Következő hozzászóló.
A háború alatt és utána jártam polgáriskolába. Hát akkor a fegyelmező eszközök területén másképp állt a helyzet, mert minden tanár volt valami féleki suhintó eszköze. És hát azzal, ha nem volt, akkor a keze ott volt mind. A másik pedig az volt, hogy ha például valaki otthon hagyta a tornacipőt, az kapott egy fegyelmi pontot. Például kaptam egy fegyelmi pontot. Három fegyelmi pont volt egy fegyelmi vonás. Három fegyelmi vonás, egy kicsapás. Egyszer a nyitott ablakot véletlenül barátommal birkózás közben levertük, mindjárt fegyelmi vonás lett. Úgyhogy ott tartottam, hogy két vonás volt, és két pont. Értik a dolgot? De olyasmi nem volt, hogy valaki a már volt felvigyázó, hogy a folyosón szalagvihárt volna, mint mostanában. Ez kitetszik, és mégsem kárhoztatom őket, mégis fölnézek rájuk, mert tulajdonképpen egy tartást adtak az embernek. Így ezek után. Hogy elmélem. A másik dolog pedig, hogy akkor az is divat volt, hogy valakit bent fogtak egy óra hosszára, bezárták a tornaterembe, meg ilyesmi. A szomszéd gyerek egyszer benfogták, azt mondta nekem a szünetben, hogy meg nem mond otthon, hogy benfogtak, mert apám meg főpofoz. Akkor úgy volt, hogy a szülő a tanár pártján volt, nem a gyerek pártján. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a pedagógiát érnekő megjegyzéseket. Átadom a következőt.
Köszönöm szépen. Elhangzott itt egy kulcs szó, amiről tudom jól, hogy órákig lehetne vitatkozni. Az ellentmondásossága miatt ez pedig a szólásszabadság és a sajtószabadság. Na most végül is egy szkeptikus konferencián vagyunk, ahol tulajdonképpen az áltudományok elleni küzdelemnek a metódusát próbáljuk valahogy érzésem szerint megkeresni. Ma, amikor a könyvesboltok roskadásig tele vannak olyan áltudományos művekkel, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek, fölmerül joggal a kérdés, hogy ezt most a sajtószabadság megnyilvánulásának, a szólásszabadság megnyilvánulásának kell tekinteni, vagy pedig egyszerűen a csalásnak, a szélhámosságnak, a szabadonengedésének. Ugye itt ezek a fogalmak védettek minden ember fejébe, hiszen ami a sajtót vagy a szólást korlátozni próbáljuk, az rögtön valamiféle kellemetlen érzéseket kelt az emberbe. De ugyanakkor mindnyájan úgy gondoljuk, legalábbis én így gondolom, hogy ezek a így nevezett szabadságok nem szabad, hogy korlátlan és felelőtlen szabadossághoz vezessenek, már pedig erről van szó. A pedagógusoknak a szerepe az meg itt is nagyon kiemelt kellene, hogy legyen. Tudjuk jól, az elmúlt eladásból láttuk, hogy ez is válságban van. Hát ma ilyen napunk van, hogy mindenhol válság van, ugye? Mindenhol csak a rosszat hallottuk. Itt sokkolt mindnyájunkat, sokkoltak az elhangzottak. Most már jutottunk oda, hogy a közmédiában is ilyen válság van, ezt érezzük, és azon kell gondolkoznunk, hogy mit lehet nekünk ezügyben tenni. Nyilván nagyon sokat nem, de én azt gondolom, hogy nekünk szkeptikusoknak meg kéne határozni azt a kört, vagy azokat a határokat, amire azt mondjuk, hogy azon kívül lehet bármi, nem tudunk beleszólni, de ezen a határon belül pedig igenis erőteljesen szólnunk kell. Csak hogy egy példát mondjak, például, hogy közszolgálati televíziókban, rádiókban ne lehessen, hogy elhangozzon áltudományos hír. Most ez el kell valahogy érni. Ez nem a sajtószabadság korlátozását jelenti, hanem egyszerűen a hitelességnek a biztosítása. Közszolgálati televízióban ne legyen pösze bemondó, közszolgálati televízióban ne legyen olyan hírműsor, amelyek egyszerűen hamis és áll igazságokat terjesztenek. Ez nem a sajtószabadságnak a nyilvánulását jelenti. Különben hozzáteszem, ez a sajtószabadságra való hivatkozás, ez nagyon is kedvelt és előszeretettel használt érve az áltudós barátainknak, mert rögtön azzal érvelnek, hogy hát kérem szépen, sajtószabadság van, és mi jogon korlátozzuk őket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Hozzászólás, hogy valamit hozzáfűznék még pont azért, mert ez nagyon gondolatébresztő volt, hogy szerintem, ahogy nem szabad romlott élelmiszert eladni, vagy mérgezett paprikát eladni, azért valahol meg kéne vonni a határt. Tehát, ha valaki olyan ostoba, hogy mondjuk drágán megvesz valamit, ami igazából a szervezetének nem szükséges, ám tegye, de toxikus, lejárt szavatosságot, betegséget okozó élelmiszer nem lehet eladni. Most itt is valahol meg kéne találni a határt. Például a médiában nem élelmiszer, csak mondok egy konkrétumot, ami rettenetesen irritált engem. És talán az itt ülőket érdekli. Van madárinfluenza. A vírus az egy élő lény, egy picike, nem is tud szaporodni. Mi sejtjénkbe vagy a madár sejtjébe szaporodik. Van emberi influenza. Kérem szépen, mindenki értse meg, hogy az, ami ellen most küzdködik, a média, nem létezik. Ez egy lehetőség. Elképzelhető, hogy a madárinfluenza olyan emberben, aki állandóan ott él a madaraknál, azért Dél-Kelet-Ázsiából indulnak el a nagy járványok. Ott él, kell, fekszik a madarakkal, ő maga beteg, a madár beteg, ott van, millió szám vannak a vírusok, és netán elképzelhető egy olyan csere, hogy az emberben is élni tudó, eredetileg a madárban szaporodó vírus lesz. Csak éppenséggel még ez a vírus nincsen. Úgyhogy mindenki nyugodtan egye meg otthon a csirkecombot most, és ne rohanjon el, hogy oltsák, hiába oltja magát az egészségügyminiszter úr, nagyon rosszul tette, amikor viszont megette a csirkecombot, azt nagyon jól tette. Tehát ilyenben van a médiának igenis óriási felelőssége. Kérem a követ.
Elnézést kérek, hogy még egyszer szót kértem, mielőtt elmondanám a mondandómat, az Andrásnak esetleg még egy ilyen gondolkodtató szóvic definíciót kitalálhat erre, mint a góra kitalált. Olimpiai megnyitón hallottuk, azt hiszem sokan valakiről hozzá, azt mondja, hogy nem a szülőföldjén látta meg a napvilágot. Fél óráig gondolkoztam, hogy ez genetikailag hogy lehet in vitro, in vivo fertilizációval megoldani. Erre egy biztos van nagyon jó válasz. Én azt szeretném mondani most, hogy természetesen az újságíróknak nagy felelőssége van, de tegyünk egy kis distinkciót, mikor Zoltánról is volt szó, rólam is, hogy újságíró, ennyit tegyünk hozzá, hogy tudományos újságíró. Tehát nem árt az, hogyha valamihez ért az újságíró, ha nem is tudna mondjuk kapásból, szeizmológiából újra kollokviumot tenni, vagy szigorlatozni, de azért tudja azt, hogy a tudomány módszertana hogyan működik. Tehát legyen fogalma arról, hogy ha valamit megpróbál elhinni, azt milyen háttérrel teszi. Nagy problémája a mai újságíró képzésnek, és eszembe jutott, hogy kik lehetnek ma azok, akik régen foglalkoztak ilyen emberek újságírással, hogy Adi, Mikszát, Móricz, hát róluk tudjuk, az életművüket ismerjük, Ma Jóka is. Sokan voltak. Ma nem biztos, hogy tudnék olyat mondani, ilyen kaliberű embereket, akik napi rendszerességgel a sajtóban publikálnak, néhány kis szűk rétleg lapon kívül. A újságíró képzésnek alapvető problémája van, sokat beszélgettem az újságíró iskola akadémia igazgatónőjével egy időben, vagyis hát most is rendszeresen tudományos újságíró képzés is folytatunk. Ma az újságíró iskolában van olyan szak, hogy középfokú újságíró. Oda azok jelentkeznek, akik semmiféle egyetemre vagy továbbtanulásra nem vettek föl, hát mi legyen a gyerekkel, legyen újságíró. És akkor ott egy pár év alatt papírt szerez, a beautizmus jegyében nagyon sokan jelentkeznek erre, hogy minél előbb a médiába kerüljenek, kerülhetnek is, mert van piaca, nagyon sok médiakurzus van, és hát amilyen színvonalú kollégák kikerülnek belőle, hát arról jobb nem beszélni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy a legvégén fogok, és azt kérem szépen, ugye két hozzászólónk van még. Még három, csak ne legyen. Három. Jó. Három hozzászólónk. Ez egyébként a közösségnek az érdeke. Az embereknek meg kell mondani, hogy mire számítsanak. Én próbálok korrekt lenni. Tehát egyhoz tessék parancsolni, és utána onnan kérem szépen kijön, és Hartlány Kár úrnak a végén szeretnék, mert az a csattanó. Tessék.
Én Mátis András vagyok, a Planetárium munkatársa. Két dolgot előbb a pedagógusokhoz is. Múltkor egyik eladáson oda jön hozzám a tanítónéni, hozza a tanárnő, lehet, hozza magát gyerekek, hogy kedves csillagász úr, a gyerek azzal foglalkozik, hogy Skorpió jegyben született, és hát onnan valamit mondani róla. Miért mondom, miért mondanék róla? Nem a Szamári jegyben született talán, esetleg? 22 ezer eladást tartottam a planetáriumban, szóval én a gyerekekkel semmi problémám nincsen, rosszalkodik, rászólok, én nagyon keménynek ismernek most már országosan. Már tapasztalom, mikor jönnek be, akkor a figyeljetek, mert a bácsi ezért fog szólni, azért fog szólni, és ezért fog szólni. Kettő felháborodott feljelentő volt, amiért egyszer fegyelmit kaptam, de közöltem, hogy jó, mi az, hogy gyerekeknek nekem nem nevelni kell. Dehogy nem. Ismerettel terjesztek, akkor tudom elfogadtatni vele, hogyha rám figyel, már pedig a rám figyeléshez kell egy kis drill. Ugye 400 gyereket nem hagyhatom azt, hogy baromkodjon nekem a sötétbe a csillagos ég volt alatt. Egyszerű. Ugye hát valamikor 20-valahány évvel ezelőtt, de odajött az egy tanítónéni, ugye egy újpesti iskola, már felállt a hátamon a szörny, mikor megláttam, hogy ők jönnek, meg a Lőrinci, azt hiszem, Havanna lakótelek volt a másik. Ő maga nem szereti a gyerekeket. Ne haragudjon, azt mondjam, de én inkább pedagógusnak érzem magam, mint pedofilnek. Aztán minden származik ez a bizonyos vicc. A médiával kapcsolatban szintén, ugye, mint planetárium munkatársa, ugye előfordul. Eddig a legkellemesebb beszélő partnerem a Rádió 17-ből volt egy szerkesztő úr, akihez mindig havonta elmentem egy órát beszélgetni csillagászatról, űrkutatásról. A másik kellemes beszélgető partnerem pedig a Sárközi Anita énekesnő, akit én nagyon-nagyon jól ismerek, mert együtt dolgoztam vele az Izi Labornál, egy gyerekszínházban. És föl volt készülve. Komoly dolgokról beszéltünk, egy ilyen 20 perces telefonos interjú, és a Sárközi Anita, az énekesnő, gondolom, hogy sokan ismeri, ő föl volt készülve. Pontosak voltak a kérdései, és ráadásul egy érdeklődő volt, ez a másik úr is szintén. Egy rossz példa, napfogyatkozás, ugye felhívnak, éppen szabadságon voltam, hogy a napfogyatkozás előkészülete miatt, fölhívtak a TV2-től, hogy csinálnak egy riportot a napfogyatkozás megfigyelésnek lehetőségére. Mondom, én sajnos nem vagyok a planetáriumban, ugye Becsésen lakom, megmondtam a címet, jöjjenek ki, bemutatok mindent. Körülbelül egy ilyen másfél órán keresztül felvételt csináltak, talán összesen 20 perc, ahol bemutattam azt, hogy hegesztőüveg, ugye egy papír dobozba lukat fúrok, egy fehér papír van, és akkor ott tudom nézni, ki mint lyukkamerát kivetítem, akkor a tárcsővel megmutattam a kivetítésmódszert, meg stb. Szóval nagyon komolynak tűnt az egész. Erre a TV2 híradójában megjelenik az, hogy egy papírdobozba dugom a fejemet, ugye? Meg a hegesztüveggel nézek, és akkor az okos, ugye, aki már azóta a Királyi TV-nél van, műsorvezető, ugye a tyúkoltó, a Pálfi, ugye megjegyzi, hát igen, az úr majd megvakul a hegesztüvegtől, és akkor nem fogja megtalálni a lukat a papírdobozon. Nem tudom, hogy akkor hívtál föl engem, rögtön adtad a pártjának a telefonszámát. Ugye, hát nem találtam meg a pálfit, de én megjegyzem ezt, úgyhogy fogok még a pálfival találkozni, a szemére fogom vetni. És meg fogom mutatni.
Ne bántsuk embertársainkat. Tessék parancsolni, hallgassuk meg a következő, az utolsó előtti.
Köszönöm. Dr. Szabó Dávid vagyok, klinikai kutatással foglalkozom, és őszintén szólva az a megérzésem, vagy az a véleményem, hogy az eddigi előadások azok hát inkább a felszínt és a tüneteket emelték ki, igazából elég pessimisztikusak voltak, amik a megoldásokat illetik ezek az előadások. De például a médiával kapcsolatban ugye, hát ez egy tünet, hogy miért van a médiában ott a horoszkóp, de mégis minden egyes újságban ott van, és láthatóan nem zavar senkit, de kinek áll ez érdekében egyáltalán? Miért kell minden egyes újságban ott szerepelni ennek a rovatnak, hogy szinte már a szintén dogmatikus egyházakat is übereli az a nyilvánosság, amit a horoszkóp kap, pedig ugye tudományosan ez a dolog már talán elég régen cáfolva van. A pedagógusokkal is kapcsolatosan, hogy mi a pedagógia baja, a pedagógusok szerepváltása, az is csak egy tünet. A baj, én továbbra is azt látom az oktatásban, hogy továbbra is hatalmas mennyiségű alkalmazhatatlan információ halmazzal öntik el a gyerekeket, miközben azt, hogy tehát alapvető ismeretelméleti és ismeretmódszertani dolgokat pedig nem tanítanak meg nekik, hogy hogyan kell logikusan gondolkozni, hogyan kell egy problémát megközelíteni, mi a tudományos módszertan, ez ismeretlen. Gyakorlatilag a tudomány és annak eredményei a tankönyvekben mítoszokként vannak tárgyalva, tökéletesen analógiájára az egyházak dogmáinak, és az, hogy miért alakult ez így ki, mi van ennek a hátterében, a tananyag azt nem világítja meg. Én őszintén szólva azt se látom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ennek ellenére, vagy ezt ellentételezésképpen mit tesz. Köszönöm szépen.
Valószínűleg a Tudományos Akadémiában vétkes vagyok. Mi igyekszünk, erőlködünk, próbálkozunk, ennyit tellett tőlünk. Javaslatokat teszünk középiskolai tankönyvekre, egyetemi tankönyvekre. De ugye oly nagyfokú már szabadság, hogy aki ismeri a kiadó igazgatóját, a Silány művét rátukmálja a közönségre. Nem a nagy közönségre, hanem a gimnazistákra. Szóval komolyan, én nem akarok vitában most kezdeni, mert utolsó hozzászólónk van, a szünetbe legyen az a vita, de azért kérem szépen elgondolkozni azon, hogy hol van a szabadság határa. Amikor ez a másik ember, és főleg ha a közösség érdekét sérti, akkor valamilyen módon, humánusan, de annak a szabadságnak a határát meg kéne vonni. Én meg azt tudom ígérni, hogy az akadémia próbál majd többet tenni. Hát ennyi telet. Utolsó hozzászólónkat hallgassuk meg.
Hát szeretettel üdvözlök mindenkit, és igazából először a Bertók tanárnőnek az előadásához szeretnék egy picit hozzátenni. Nagyon sokat vitatkoztak az emberek az idei felvételiről. És a felvételinél a pontszámok őrült magasak lettek idén, új felvételi rendszer volt. Én egy kicsit más szempontok alapján néztem meg a felvi.hu oldalakat. Bárki megteheti egyébként, hogy megnézi azt, hogy a természettudományos tanárpályára milyen bejutások voltak. Az egyik ilyen, megnéztem azt az egyetemet, ahol én magam is végeztem, az Eötvös-Loránd Tudományegyetemet, és megnéztem, hogy a fizika-informatika szakos szakpárra hány ponttal lehetett bejutni. Aki esetleg nem tudná, 142 pont volt a maximális pontszám, amit el lehetett érni. És ebből a 142 pontból, aki 75-öt elért, az informatika, fizika szakos szakpárra bejuthatott. Na most az ember azt gondolná, hogy hű, de nagyon jó ez, mert akkor baromi sok informatika, fizika szakos szakpár jelentkező volt. Na most azért örülök, hogy sokan ülnek, mert nem fognak sokat hanyattesni. Kettőt vettek föl. Öt emberből kettőt. 75 ponttal. És akkor föltehetjük a kérdést, és joggal tehetjük, hogy vajon, aki 75 pontot tudott idén elérni, és ebben bejutott informatik, fizika szakos szakpárnak, mit fogunk várni akkor, amikor a pedagógusként a pulpitusra a gyerekünkre lenéz. Nagyon kíváncsi lennék. Szóval egyszerűen én azt mondom, hogy a ha ezt az oldalakat az ember megnézi, de ne gondolja senki, hogy csak az informatika, fizika szakos szakpárra igaz, hanem ez a kémia, a földrajz, az összes természettudományosra igaz ez. És ami nagyon fontos, hogy ez szerintem a társadalom véleménye arról, hogy a pedagógus, a természettudományos pedagógus pálya milyen. Ez egy nagyon mély társadalmi probléma ez, nem látok én ebből jó kiutat, még azt sem mondanám, hogy a tanárokat meg kell tisztességesen fizetni, az sem biztos, hogy jó. Ez az egyik dolog. A másik, az András, Máté András, aki előttem szólt, itt mesélt egy viccet, vagy legalább utalt egy viccre, amit én másképpen ismerek egy kicsit, hogy a pedofil meg a pedagógus közötti különbségről szól. Ugye az egyszerű ember, úgy értem, hogy aki szakmán kívül van, az azt mondja, hogy a pedagógus, vagy a pedofil valóban szereti a gyerekeket. Ugye ez az egyik poén, a másik poén a pedofil meg a pedagógus között. Az is különbség, hogy a pedofillal törődik az állam. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik pedig a Zorha Zolinak a dolgához szeretnék hozzászólni, és hogy eljátszunk egy picit azzal a gondolattal, hogy időpontokat fölcserélünk, és helyszíneket. Tételezzük föl, hogy a megnyitás pillanatában a két országos lefedettségű kereskedelmi média, hogy ne kelljen kimondani a nevüket, tételezzük föl, hogy a megnyitásuk pillanatában, tehát az indulásuk pillanatában előállt volna bentlakósokkal. Elvehetjük a kérdést, hogy hogyan vették volna magyarok. Tehát úgy értem, hogy az ország mit szólt volna ahhoz, hogy ez a műsor így kapásból így, ahogyan, tehát így minden előzmény nélkül bejött volna. Föl lehet tenni egy másik kérdés, hogy mi lenne akkor, ha az induláskor leadott műsorokat most próbálnák leadni, vajon ki az, aki ma azt megnézné? Ha valakit ez érdekel, nekem van egy teljesen véletlen találtam itt rendezés közben egy kazettát, amin egy műsort én fölvettem, és ma megpróbáltam megnézni, az első adások között volt az egyik tévében, és dögunalmasnak tűnt a dolog, dögunalmasnak. Szóval egész egyszerűen az a változás sebessége, az volt olyan lassú, hogy az emberek nem vették észre, és a szarhoz hozzászoktattak minket. És én azt hiszem, hogyha ennek a műsoroknak lenne valódi ellenpontja mondjuk a magyar közszolgálati televíziókban, hogy akkor, amikor mondjuk bentlakóson az egyikben, akkor mondjuk lenne ennek megfelelően igazi választás, és a mindenkori magyar televízió elnöke nem arra törekedne, hogy azt mondja, hogy kérem, mi megyünk, és ez egy a napkeltében hangzott el, megyünk a kereskedelmi médiákkal megegyező irányba, és megpróbáljuk őket lenyomni. Csak hát ugye azt mindenki tudja, a költségvetés sokkal kevesebb, és hogy egyszer brutálisan megfogalmaztam, hogy ugyanúgy fog kinézni, mint amikor a Rákóczi tér a festetlen, meg a kifestett kurva között kell választani. Köszönöm a figyelmet.
Hát én azért tisztelt tényeket tisztelők, szeretném, ha azért ne milyen szomorú gondolatokkal mennének. Kifestetlen egyébként sokkal jobb, mert nem ragad rád, és ott van... 4 érdekes, mondjuk 3 érdekes előadás meg az enyémet hallgatták ma délelőtt. Sok hozzászólás mutatta, hogy érdeklődnek. Természetesen messze nem tudtuk megbeszélni, úgyhogy azt javaslom majd egy év múlva, amikor remélem, hogy újból találkozunk, kicsit hosszabb időt rendeljünk a kérdésekre, hozzászólásokra. Én azonban most már... csak jó étvágyat kívánok, és fölhívom a figyelmüket arra, hogy 2 órakor folytatódik ez az előadás sorozat. Köszönöm a figyelmet, az érdeklődést, és még egyszer az érdekes előadásokat.